Vendégünk a stúdióban továbbra is Török Gábor politológus, a Vision Consulting igazgatója, a telefonszámunk pedig 483-2626. Itt a hírek előtt már végigelemeztük, hogy alakulnak pontosan a különböző mandátumarányok a második fordulóban, tehát mikor fordíthat, vagy mikor tud fordítani a Fidesz a választások eredményén. De nézzük kicsit részletesebben az egyéni körzetekben, hogy egyáltalán van erre esély. Itt mit kell nézni? Azt, hogy mi a különbség az első és második helyezett között, hogy hol áll a Fidesz első helyen, vagy netán azt, hogy ki a harmadik. Tehát hogyan lehet kalkulálni az eredményeket?
A baj az, hogy sok mindent kell nézni. Legelőször is azt kell nézni szerintem, hogy az egyes oldalak támogatottsága milyen az egyes választókerületekben, tehát az úgynevezett baloldali jelöltekre leadott szavazatok hogyan aránylanak egymáshoz. Ha itt egy 60-40-es arányszámot látunk, akkor azt hiszem, hogy ezt nyugodtan hát egy biztos választókerületnek adhatjuk annak a pártnak, amelyik ennek az oldalnak a vezető ereje. Ugye a másik probléma, hogy figyelni kell a harmadik helyezettet, pontosabban akkor érdemes figyelni, hogyha ez a harmadik helyezett nem SZDSZ-es jelölt, hiszen tudjuk, hogy ma megszületett a visszalépésekről a megállapodás az SZDSZ és az MSZP között. A probléma ott lehet, ahol egy jelentősebb súllyal rendelkező MDF-es politikus talál a harmadik helyen, és ilyen nem csak az ismertebb szereplők esetén fordulhat elő, tehát nem csak Dávid Ibolya vagy Herényi Károly, hanem vannak még olyan képviselők, most itt éppen
itt a fajsúlyosabbat azt értjük, hogy mondjuk 8-10%-a is van egy MDF-es jelöltnek.
Így van, de itt van például Békés megye 3-as választókerülettel, a harmadik helyen több mint 11%-kal áll egy MDF-es politikus, és vannak még ilyenek, Siklóson 13,6%-kal, nem országosan ismert politikusok, hanem ismert politikusok, meg sikerült a harmadik helyet nem csak 3,2%-kal, hanem egy jelentős, valódi harmadik erő pozíciójában lévő szereplőként megszereznie. Tehát itt szerintem egy óriási bizonytalansági tényezőt jelent az, hogy az MDF visszalépe vagy sem. Ha nem lép vissza, az egy új helyzet, hiszen akkor ez az oldalak közötti számolgatás értelmét veszti, hiszen akkor az MDF-es politikusra adott szavazatok nem adhatók hozzá értelemszerűen a Fideszeshez.
De automatikusan elveszítettnek tekinthetők ezek a szavazatok, hiszen mai állás szerint, vagy mostani állás szerint az MDF elnöke bejelentette, hogy nem kötnek semmiféle szövetséget a Fidesz-el a második fordulós visszalépések tekintetében, de azért a szavazók viselkedése nem mindig teljes mértékben kiszámítható, tehát a szavazók dönthetnek másképpen, mint arra a pártelnökség mondjuk utasítja őket, vagy kéri őket.
Világos, de kiszámíthatatlanabbá teszi az eredményt.
Tehát mondjuk az ugye biztos, hogy az MDF-es jelölt elvileg talpon marad, tehát ott marad, mint kínálat, ott megjelenik a szavazók előtt.
Igen, nem szeretnék a szavazók fejébe belelátni, de azért, aki már az első fordulóban tudatosan ismerve a két párt közötti viszonyt, az MDF-es jelöltre adta a voksát, azok nem biztos, hogy pártpolitikusok felszólítására, ha indul az MDF-es jelölt, akkor átpártolnak a fideszes politikusok. Biztos lesznek ilyenek is, csak értelemszerűen automatikus hozzáadást nem tehetünk meg. Persze az SZDSZ-MSZP viszonyban sem lehet mindig automatikusan hozzáadni, de azért, ahogy ezt láttuk 2002-ben, az viszonylag harmonikusan tud már működni. Tehát szavazói szinten meglehetősen jó az összhang a koalíciós pártok között. Tehát ez a második dolog, amit figyelni kell szerintem. A harmadik dolog, hogy történt ez korábban ezekben a választókörzetekben, és hát a negyedik az, hogy módosultak-e az erőviszonyok a korábbi erőviszonyokhoz képest, és szerintem itt van egy nagyon érdekes dolog, hogy a 2002-es eredményekhez képest, ha végigbogarásszuk a 176 egyéni választókerületet, akkor azt látjuk, hogy ahhoz képest, leszámítva a stabil, biztos fideszes választókerületeket, a szocialista, szabaddemokrata jelöltek jobban szerepeltek, mint 4 évvel korábban. Tehát nem csak, hogy a listás támogatottságnál mutatkozik egy halvány különbség a koalíció javára, hanem az egyéni választókerületekben is most jobban szerepeltek a koalíció jelöltjei, mint 2002-ben. Tehát nagyon sok billegők, úgynevezett billegő körzetben, kiszámíthatatlan körzetben vezetnek, illetve vannak olyan, hát inkább jobb oldalhoz tartozó, mi ezt úgy hívjuk, hogy halvány esélyt mutató választókerületek, jobboldali halvány esélyt mutató választókerületek, ahol meglepetésre szocialista politikusok állnak élen. Ez egyébként szintén azt mutatja, hogy hát nagyon nem lenne könnyű dolga a Fidesznek, vagy nagyon nem lesz könnyű dolga a Fidesznek, hogyha egy ilyen jelentős fordításban gondolkodik.
Min múlik, ugye itt már több faktort végigvettünk, ami befolyásolhatja azt, hogy ki is hozzá végül is azt a körzetet, de azért a részvételi adatokon, vagy egyéb tényezőkön nagyon sok múlhat, főleg azon a részvételi adaton, ami az egyik vagy a másik tábort jellemzi.
Így van, ez ugye 2002 tanulsága. Sokan tévesen azt állítják, hogy 2002-ben azért tudott fordítani a jobb oldal, mert nem működött az MSZP-SZDSZ együttszavazás. Ez nem igaz. Ha végignézzük azokat a választókerületeket, ahol fordítás történt, szinte majdnem mindegyikben darabra össze lehet adni az első fordulós MSZP-s SZDSZ szavazatokat, szinte ugyanannyi jön ki, mint első fordulóban a külön leadott szavazatok, és ezzel elméletileg nyerni is kellett volna a közös jelöltnek, csak hogy beérkeztek ezekben a választókerületekben új szavazók, akik feltehetően a fideszes vagy a akkori koalíciós jelölteket támogatták, tehát a Fidesz-MDF közös lista jelöltek. Tehát ez még most is előfordulhat, ugye nem véletlenül utalt ma Orbán Viktor arra, hogy miközben Budapesten 74%-os volt a választási részvétel, a falvakban csak 60%. Ez 2002-ben fordul, amikor volt olyan Bács-Kiskun megyei egyéni választókerület, ahol 5 vagy akár annál nagyobb százalékpontot nőtt a részvétel az első fordulóra.
Tehát ez egy igazi tartalék igazából véve a Fidesznek, ezek a vidéki körzetek, ahol alacsonyabb volt a részvétel?
Hát ha sikerül ismét mozgósítani a szavazókat, csak azért van 2002-höz képest két fontos különbség. Az első az, hogy a Fidesz kampány az első forduló előtt is a mobilizálásra irányult, tehát nem csak a két forduló között kezdődött az, amit 2002-ben láttunk, a másik pedig, hogy egy egészen más ellenfélel áll szemben a Fidesz, mint akkor. Tehát amit én ilyen zserbó politikának hívok, a szocialisták zserbó politikája, tehát hogy beülünk a zserbóba és várjuk, hogy a Magyarország a békére és nyugalomra szavazzon, ezt a hibát nem fogja újra elkövetni feltehetően a szocialista párt, hanem ugyanúgy részt vesz a mobilizációban, mint a Fidesz. Ez tovább nehezíti a mostani legnagyobb ellenzéki párt dolgát.
Ma ugye végül nem, egyelőre nincs megállapodása a két párt között, vagy legalábbis az MDF vezetői kinyilvánították, hogy nem hajlandók ilyen szövetségre, de sajtóértesülések hangzottak el arról, hogy a Fidesz milyen ajánlattal élt, és ez egy nagyon érdekes ajánlat volt, ha ez így igaz, hogy sok olyan körzetben, ahol vezető fórumos politikusok maradtak még versenyben, ott a Fidesz jelöltjei lépnének vissza, és netán még a Dávid Ibolya elnök asszonynak is felajánlanak a miniszterelnöki pozíciót. Ez is elhangzott a sajtóértesülésekben, tehát hivatalosan ezt nem erősítették meg. Lehetne ezek szerint egy olyan ajánlata a Fidesznek, főleg itt az egyéni körzetek tekintetében, ami reális fordítást jelenthetne, tehát tényleg az MDF-es szavazatokat meg lehetne szerezni?
Hát a Fidesz és az MDF közösen indul a második fordulóban, összehangolja a politikai cselekvését, az szerintem reális esélyt kínálna arra, nem azt mondom, hogy ez lenne a legvalószínűbb forgatókönyv, de reális esélyt kínálna arra, hogy a két párt együtt abszolút többséget szerezzen. Itt ugye hát két nagy probléma van, az, hogy ez politikai szinten működik, másrészt pedig szavazói szinten működne. Azok a felmérések, amelyek az MDF szavazói másodlagos pártpreferenciáira vonatkoznak, azok többsége azt mutatja, hogy az MDF szavazóinak nem automatikusan a Fidesz a legkedveltebb második pártjuk, hanem nagyjából fele-fele arányban osztanák meg a szavazatukat.
Magyarul, még ha lenne is ilyen megállapodás, akkor sem biztos, hogy sikerülne ezeket a körzeteket megszerezni.
Így van, lehet, hogy a szavazók otthon maradnának, de a nagyobb gond szerintem nem a szavazók szintjén van, hanem a politikai elit szintjén. Tehát én azt gondolom, hogy a Fidesz-MDF megállapodásnak alapvetően nem az MDF szavazói, hanem az MDF politikusai jelentik a legnagyobb akadályát ebben a pillanatban.
Vendégünk a stúdióban Török Gábor politológus, a Vision Consulting igazgatója, a hírek után folytatjuk.